Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Rendkívül kedves vendéget köszöntök itt a stúdióban, dr. Ambrus Ritát, szervusz!
Szervusz Ági, köszöntöm a kedves hallgatókat!
A te titulusod 2014 óta habilitált egyetemi adjunktus gyógyszerész. Nagyon-nagyon büszkék vagyunk rád, ugye Szilárd János gimnáziumból indultál, de szerintem sokak megakadtak ezen, hogy mi az, hogy habilitált. Én magam sem túl régóta tudom, magyarázz el nekünk, Rita, mit jelent ez?
Konkrétan a habilitáció egy egyetemi oktató-kutató életében egy jelentős mérföldkövet jelent, ami lényegében azt jelenti, számot adunk arról, hogy oktatás és kutatás tekintetében milyen színvonalon állunk, milyen eredményeket értünk el. A tudományos doktori fokozat megszerzését követő 5-10 évben milyen publikációs aktivitással rendelkezünk, és így módon alkalmassá váltunk arra, hogy habilitált doktorok legyünk.
Tulajdonképpen te oktatással és kutatással foglalkozol a gyógyszerészeten belül. Itt az adás előtt kérdeztem tőled, hogy mennyire természetes dolog ez, hogy 2003-ban indult a gyógyszerészeti egyetemet, ugye elvégezted, bent maradtál PhD-zni, és hogy most 14-ben már adjunktus lettél. Ez természetes vagy nem természetes, mert nekem gyorsnak tűnik?
Számomra természetes, mert igen, alaposan megtervezem az életemet, és lényegében már az egyetem másodéve óta tudatosan készültem arra, hogy egyetemi oktatásban és kutatásban szeretnék majd egyszer tevékenykedni. Így módon már diákként elkezdtem a kutatómunkát, megismerkedtem az alap lépésekkel, mérföldkövekkel, ahogy lehetett, ahogy engedte az időm és az energiám, ezt építettem.
Tulajdonképpen Giesinger Peti, ugye volt Szilárd és diák, ő tulajdonképpen most te mentorálod egy kicsit hasonló úton, ha jól gondolom.
Igen, én elhatároztam azt, hogy természetesen minden ambíciózus hallgatónak lehetőséget adok, és segítek abban, hogy egy kicsit a tudomány területén jeleskedjen. És hát nyilvánvaló, hogy a kiskunhalasiak külön a szívem csücskében szerepelnek, és mivel Péterrel igen jó kapcsolatunk van, ezért őt már megkértem a tanulmányai elején, hogyha úgy érzi, akkor keressen meg, és dolgozzunk együtt.
És ez hála Istennek meg is valósult. Majd előre szaladtunk, mert majd el fogjuk mesélni azt is, hogy milyen területen kutatsz, mert nagyon érdekes, és szerintem sokakat felcsigáz majd. Mesélj nekünk a gyermekkorodról, általános iskola, középiskola.
Az életem első 18 évét Kiskunhalason töltöttem. A Felsővárosi Általános Iskolában kezdtem meg a tanulmányaimat, és ezt követően a Szilárd János Református Gimnáziumban folytattam azokat. És mindig is arra törekedtem, hogy igen, széles körben szerezzek információt, nagyon érdeklődő gyermek voltam. Ugyanakkor mindig éreztem azt, hogy ki szeretnék egy kicsit tűnni, segíteni szeretnék az osztálytársakon, a szervező munkában, a diák életben, és így módon, ahol csak lehetett, társadalmi munkában vettem részt, és lényegében egy kicsit ez is formálta az én értékrendemet, erkölcsi alapjaimat.
Neked van egy testvéred, Rita?
Nincs, én egyedüli gyermek vagyok.
Én meglepődtem annak idején is, mert általában a több testvére rendelkező diákok tudnak ilyen nagyon aktívan hamar bekapcsolódni a közösségi munkába. Én meglepődtem az önéletrajzodban, hogy zongorát is tanultál 10 évig, sőt, még egy Balerina című szobrot is készítettél. Mesélj nekünk erről.
Igen, tehát lehet, hogy egy kis művészi vénával is rendelkezem. Nagyon-nagyon szeretek énekelni, nagyon muzikális vagyok, és éppen ezért mindig énekkarokban is, vagy külön szólóének és énekesként is szerepeltem. Igen, a zeneiskolában 10 évig tanultam zongorázni, majd egy évig jártam magánénekre, és mint egy hobbi, ez így kiteljesítette a mindennapjaimat.
Szoktál-e ma is zongorázni esetleg?
Nagyon-nagyon ritkán van rá lehetőségem, de mindenféleképpen célom az, hogy a kisfiamat majd az alapokra megtanítsam egyszer.
El is árultuk, hogy van egy kisfiad, milyen idős most?
3,5 éves és Nándornak hívják.
Gyógyszerésznek mikor döntötted el, hogy ez a terület fog érdekelni a továbbtanulást illetően?
Továbbtanulás tekintetében nagyon vacináltam, mert egy kicsit úgy a matematika, gazdasági tantárgyak is érdekeltek, valószínű, hogy édesanyám révén. Másrészt viszont édesapám állatorvos, és a természettudományok felé való vonzalom az mindig is megvolt. Középiskolában már gondolkoztam azon, hogy medicinális vonalra lépjek, orvosi pályát válasszak, illetve édesanyám hívta föl a figyelmet a gyógyszerész hivatásra, ami egy nagyon szép hivatás, különösen nők számára. És lényegében a Jóistenre bíztam a döntést, egy gyógyszerész szakot és egy orvos szakot jelöltem meg, a gyógyszerész lett a befutó.
És milyen szerencse.
Igen.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést dr. Ambrus Ritával, maradjanak velünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk a beszélgetést dr. Ambrus Ritával, aki a Szegedi Tudományegyetem gyógyszerész karának adjunktusa. Azt nem árultad azért el, az előző blogban beszélgettünk, hogy nagyon gyorsan megszerezte tulajdonképpen ezt a lehetőséget, ezt a titulust, és hogy azért ez nem természetes, tehát nem szokták ezt ilyen gyorsan, ugye?
Igen, igen, ez nem természetes. Nagyon sok munkára volt erre szükség, kitartásra és támogatásra a család részéről, és nyilvánvaló, hogy szakmailag nagyon sok segítséget nyújtó mentorokra is szükségem volt, tehát azoknak a professzoroknak, a Mihály professzor úrnak és Révész Piroska professzorasszonynak nagyon-nagyon sok köszönettel tartozom, akik a mai napig ellátnak a tanácsaikkal és lehetőséget adnak különböző munkákba való részvételre. Egyébként a diploma megszerzését követően ugye PhD fokozat megszerzése volt a cél, ez egy tudományos doktori fokozat, és ezt követően pedig egy olyan kutatócsoportnak a kiépítése, egy olyan kutatási irányvonalnak a művelése, ami a jövő szempontjából is meghatározza majd az egészségügyet, a mindennapok terápiáját.
Ugyanis pont ezzel a területtel foglalkozol. Hamarosan el fogjuk árulni, hogy mi ez, de egy picit a családi gyökerekhez visszanyúlva. Ugye említetted, hogy családi támogatásra volt ehhez szükség. Édesanyádat is, a családot is jól ismerik itt Kiskunhalason, hiszen hosszú évekig a Szilágyi Áron gimnázium gazdasági vezetőjeként dolgozott. És én tudom, hiszen sokat beszélgettünk vele annak idején, hogy végtelen jó volt és van közöttetek mai napig. Mesélj egy kicsit nekünk erről.
Igen, szüleimmel, különösen édesanyámmal nagyon bensőséges a kapcsolatunk, mindent megbeszélünk, nagyon sok tanácsot ad a mai napig. Én úgy gondolom, hogy ők megadták azt a lehetőséget számomra az életben, hogy kipróbáljam magam és bizonyítsak különböző területeken. Ugyanakkor rendkívül nagy szeretetet kaptam tőlük, és ennek tanúbizonysága az, hogy lényegében követtek engem Szegedre.
Ez is ritka.
Segítenek a mindennapokban, és nagy szükség is van arra, hogy a kisfiam felügyeletében, ápolásában azért részt vegyenek, mert azért nekem számos kötelezettségem van.
Ugye említetted, hogy milyen sok segítséget kaptál, és az előző blogban beszélgettünk arról, hogy már te magad is mentorolsz diákokat, hiszen oktatásban és kutatásban veszel részt. Milyen területen, most már eláruljuk a hallgatóknak, annyit csigáztuk őket, hogy mi az a terület, amiben kutattok?
Gyógyszer nanotechnológia, illetve alternatív gyógyszerbevitel. Ez az a két irányvonal, amit már körülbelül 10 év óta igen céltudatosan művelünk, és a nanotechnológiai kutatócsoport minden tagja arra törekszik, hogy mind az alapkutatásban, mind az ipari fejlesztésben az eredményeinket hasznosítani tudjuk.
Most eláruljuk, hogy mit jelent ez a nanotechnológia, mert tulajdonképpen nem túl bonyolult, csak lehet, hogy így nem ismerik sokan ezt a fogalmat.
A gyógyszer nanotechnológia arra irányul, hogy a hatóanyag szemcséket nanoméret tartományba juttassuk.
Tehát egészen kicsire.
Igen, hogyha elképzeljük azt, hogy az emberi hajszál körülbelül 1 milliméter vastagságú, ennek milliomod része a nanoméret tartomány, a szubmikronos méret, és ha el tudjuk érni, ha sikerül különböző anyagok fizikai, kémiai sajátságait módosítanunk, akkor sokkal kisebb hatóanyag mennyiség bejuttatásával akár nagyobb hatékonyságú gyógyszerkészítményt tudunk formulálni.
Tehát, hogyha lefordítom nagyon egyszerűen, hogyha egészen icike-picikévé tudjátok varázsolni ezeket a gyógyszereket, akkor sokkal kevesebbet kell bevenni egy adott betegnek, hogy elérje a kívánt hatást.
Igen, igen, igen.
Ennek én nagyon drukkolok, mert most sok idős van a családban, úgyhogy nagyon átérezzük ennek a jelentőségét, hogy szinte félmaroknyi gyógyszereket kell megenni, annak minden rossz hatását is sajnos el kell viselni. A különböző más utakon való gyógyszerbejuttatás is érdekli szerintem a hallgatókat is, és engem is nagyon.
Igen. Intranazális és pulmonális gyógyszerbevitelre fókuszálunk, ami azt jelenti, hogy megkerülve a gastrointestinális traktust.
Tehát, hogy nem lenyelni
nem
kell.
Nem lenyeljük, igen, hanem belélegezve, vagy az orrba valamilyen módon juttatva visszük be a szervezetbe a hatóanyagot, és így módon sokkal hamarabb eléri a szisztémás keringést a farmakon, és ezáltal gyorsabb hatást tudunk kiváltani, illetve egyéb terápiás lehetőségeket is tudunk biztosítani.
Tehát ha megint jól értem lefordítva, ez azt jelenti, hogy nem a beteg gyomrát támadja, mert például már egy idő múlva nyilván megsérül a gyomornyálkahártya is, hanem más felszívó rendszereket használtok, akár az orrnyálkahártyát, ugye akár a száj, és hogyha jól értem a nano, tehát egészen picikét és egészen máshol kell bejuttatni.
Igen, 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 erre van lehetőség, és nagyon kedvezőek az eredményeink, tehát például egy intranazális gyógyszer bevitellel, akár az agyba is juttathatjuk, tehát a központi idegrendszert is megcélozhatjuk ezekkel a farmakonokkal.
Tehát akkor ez nagyon ígéretes, hogyha ez fejlődik, és az ipar átveszi, akkor sokkal kevesebb mellékhatással kell számolni, ugye? És a gyomra sokkal jobban fogja kímélni. Mennyire fut ez át most ma már az iparba?
Nagyon jó kapcsolatunk van a gyógyszeripar hazai képviselőivel, és igen, nagy érdeklődést mutatnak az eredményeink iránt.
Ebben biztos vagyok, mert szerintem ez mindenkit felcsigázott, amiről beszéltél.
Ez azt jelenti, hogy ők már különböző hatóanyagokat, mint modellanyagokat javasolnak számunkra, és megkérnek bennünket arra, hogy esetleges problémák megoldásába adaptáljuk a mi eredményeinket, és így módon ugye részesei lehetünk majd a jövő gyógyszereinek a fejlesztésében is.
Maradjanak velünk, folytatjuk a beszélgetést.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk a beszélgetést dr. Ambrus Rita egyetemi adjunktussal. Most a Szegedi Tudomány Egyetemen dolgozik, oktat és kutat. Én nagyon gyorsan jártad be a ranglétrát, és jutottál le, ahogy említetted, nagyon tudatosan készültél erre a területre. Egy kérdésem még maradt az előző blogból, hogy ez a nanotechnológia, tehát ez a nagyon kicsivé varázsolt és más utakon bejuttatott gyógyszer ígéretes, hiszen sokkal kevésbé rongálja a szervezetet, és kevesebb kell belőle. Van-e már ilyen forgalomban? Tudnak-e már esetleg ilyennel találkozni az emberek?
Természetesen 2000 óta már közforgalomban megtalálhatóak nanotechnológiai eljárással előállított gyógyszerkészítmények, úgyhogy itt Magyarországon is mód van arra, hogy a betegek hozzájussanak ilyen gyógyszerekhez. Nyilvánvaló, hogy hát meg kell fizetni, nem egy olcsó készítményről van szó.
A tiétek, amiket ti fejlesztetek, azok vannak-e már megvalósult állapotban?
Még nincsenek. Nyilvánvaló, hogy az ipari partnerekkel együttműködve dolgozunk különböző készítmények fejlesztésén, és az ipari partner dönti el, hogy mikor fogja ezt a gyártásba bevinni.
De akár hamarosan megvalósulhat.
Még az is lehet.
Nagyon drukkolunk. Egy kicsit mesélj nekünk az egyetemi karrieredről, ugye PhD-vel kezdtél, majd tanársegéd lettél. Milyenek voltak ezek az évek? Hogyan képzeljük el egy PhD-s diák életét, vagy tanársegéd életét?
Hát PhD hallgatóként az embernek az az elsődleges feladata, hogy a kutató munkáján dolgozzon, nagyon sokat olvasson, tájékozódjon, és nyilvánvaló, hogy az első néhány publikációját megjelentesse. Ezt követően, amennyiben lehetőség van arra, hogy az egyetemen tovább folytassa a karrierjét, már abban kell gondolkozni, hogy több graduális képzésben résztvevő hallgatót is bevonjon ebbe a munkába, és tudatosan ezt a kutatási irányvonalat építse tovább.
Tanítanak-e a PhD-s egyetemi hallgatók? Ez érdekel engem. Tehát, hogy a tanítást mikor kezdted el?
PhD hallgatóként már bevontak az oktatói munkába, különböző gyakorlatok vezetőjeként vagy közreműködőjeként vettem részt.
Melyiket élvezted jobban, az oktatást, vagy a kutatást, vagy mindkettőt?
Hogy mindkettőt nagyon szeretem, mind a kettőnek megvan a varázsa. Nyilvánvaló, hogyha emberekkel foglalkozunk, akár ugye ezek az emberek már felnőtteknek mondhatóak, de mégis a tudást adjuk át, és látjuk azt, hogy egy picit kinyílik számukra a világ, és tehát ez nagyon jó érzés. A kutatás vonatkozásában pedig alapkutatást végzünk, és itt az a cél, hogy újabb és újabb ismereteket szerezzünk, és ezt amennyire csak lehet publikáljuk, közzétegyük nemzetközi fórumokon is.
Ezért ez izgalmasnak tűnik mindenképpen.
Ez nagyon izgalmas, számos nemzetközi konferencián tudunk bemutatkozni, és jeles szakemberekkel diszkusziót folytatni, és nyilvánvaló, hogy az alapkutatásból egyszer alkalmazott kutatás lesz, és akkor meglátjuk azt, hogy igazából egy gyógyszerkészítményben hogyan is érvényesül ez a megszerzett tudás, újdonság.
Tehát akkor alkottak és teremtetek.
Igen.
Tulajdonképpen.
Igen,
ez nagyon-nagyon izgalmasnak tűnik. Kutatásaidról mesélj, illetve említetted itt az utazásokat, merre jártál ennek kapcsán?
Szerencsére nagyon-nagyon sok helyen járhattam, hosszabb, rövidebb tanulmányok utak keretében tudtam kooperációs kapcsolatokat kiépíteni, aminek a mai napig aktívan részese vagyok. Ez azt jelenti, hogy például 3 hónapot töltöttem Olaszországban, Páviában, illetve Pármában, valamint Szlovéniában, Ljubljanában. Ez volt az a 2 egyetem, ahol megszereztem az alapokat, elsajátítottam a nanotechnológiai szemléletet, és lényegében erre építettem rá a ma folyó kutatásokat is.
Ha jól értem, te ennek a kutatócsoportnak vezetője vagy?
A kutatócsoport vezetője Révész Piroska professzorasszony, és a csoportnak az experimentális gyakorlati munkáját koordinálom én.
Értem. Hány tudományos cikked jelent meg, illetve milyen elismerések azok, amelyeket már magad mögött tudhatsz, amiknek örülsz?
Nagyon örülök annak, hogy már 60 tudományos közleménnyel büszkélkedhetem, és ezeket a közleményeket igen nagy számban idézik is. Ennek jelentősége lesz majd a jövőben, hogyha egyszer majd az akadémiai nagy doktori fokozatra fogok majd fölkészülni. A közlemények vonatkozásában arra törekszünk, hogy idegen nyelven, tehát nemzetközi fórumon jelenjenek meg ezek a közlemények, de természetesen hangsúlyt fektetünk arra, hogy a magyar szakmai folyóiratokban is referáljunk a munkánkról.
Melyik az az elismerés, amire a legbüszkébb vagy az elmúlt évek során?
2 elismerésre vagyok igazából büszke. Az egyik a Magyari Zoltán ösztöndíj, amit a Nemzeti Kiválósági Program keretében nyertem el. Ez egy anyagi elismerés jelentett, milliós nagyságrendről van szó, és lényegében egy megtervezett kutató munkának a kivitelezésére összpontosult, illetve az eddigi eredmények alapján választottak ki. A másik elismerés pedig a Bójai János kutatói ösztöndíj, amit a Magyar Tudományos Akadémiától kaptam, és ez egy 3 évig tartó ösztöndíj, ahol szintén anyagi támogatással jutalmazzák a munkámat.
Végtelenül büszkék vagyunk, Rita, és nagyon gratulálunk ezekhez a szép-szép eredményekhez. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, és picit visszakanyarodunk Kiskunhalasra, és az életedre, hogy hogyan is tudsz pihenni.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk a beszélgetést dr. Ambrus Ritával, aki a Szegedi Gyógyszerész Kutatóintézet, illetve egyetem tanára és kutatója. Elmondtad nekünk, hogy milyen csodálatos elismerésekben részesültél már, és mindaz, amit elmondtál, az olyan soknak tűnik, hogy mikor jut te neked időt pihenni. Egy kicsit mesélj nekünk arról, hogy hogyan zajlik az életed beosztása, hiszen kisgyermek, férj, család, munka, hogyan tudod szervezni a napjaidat?
Nagyon komoly logisztika kell ehhez a tevékenységhez, hiszen azért elég időt szeretnék tölteni a gyermekemmel és családommal, és nyilvánvaló, hogy ugyanakkor fontos az, hogy helytálljak a munkahelyemen is. Nyilvánvaló, hogy 8 óra nem elég erre a tevékenységre, úgyhogy nagyon be kell osztanom minden percét a munkaidőnek, és ezen kívül, amikor lehetőségem van rá, akkor éjszaka is egy picit a munkával kell foglalkozni, dolgozni, vagy hétvégén ellopni egy-egy fél órát a családtól, és így módon azért teljesíteni tudom azt a célt, amit kitűzök magam elé hétről hétre. Nagy segítséget jelent a család, a szüleim és férjem, hiszen azért a háztartást ellátni, a gyermekről gondoskodni, velük is érdemi időt kell töltenem, tehát azért odafigyelünk egymásra, és szervezünk közös programokat.
Említetted az egyik szünetben a beszélgetésünk alatt, hogy a mozgás mennyire fontos, hogy amikor a habilitációs vizsgádra készültél, akkor voltál az egyik legnagyobb leterhelés. Mesélj nekünk erről, mit mozogsz, hogyan sportolsz?
Igen, lényegében akkor éreztem azt, hogy nagyon nagy szellemi leterheltséggel rendelkezem, és így módon azt döntöttem el, hogy bármi áron is, de beépítem a hétköznapokba a mozgást, és ahogy tehetem, 3-4-szer hetente foglalkozom azzal, hogy ne csak szellemileg, hanem testileg is feltöltődjek, és így hely tudjak állni.
Milyen mozgást választottál?
Edzőteremben járok, és aerobik órákra, vagy egyéb kardió tevékenységre fordítom azt a kis időt, egy-másfél órát.
Nagyon megerősíti mindez, amit elmondtál, amit magam is látok és tapasztalok, hogy rendkívül fontos a szellemi munka mellett a mozgás. Egyébként bármilyen tevékenység mellett szerintem az, hogy hetente háromszor megizzadjunk, úgy Isten igazából az elengedhetetlen ahhoz, hogy egészségesek és boldogok tudjunk maradni. Marad-e időd, szabad időd, amit magadra tudsz fordítani?
Amit magamra tudok fordítani, azt az időt inkább arra fordítom, hogy a családdal közösen valahova elmenjünk, együtt legyünk, játszunk, amennyit csak lehet.
Mik a közös hobbi tevékenységek?
Nagy séták, játszóterezés, utazás, épp múlt héten voltunk a Balatonon, egy 3-4 napot töltöttünk el, de teljesen kikapcsoljuk a hétköznapi problémákat, gondokat, és lényegében csak egymással foglalkozunk.
Telefon is ki van kapcsolva ilyenkor?
A telefon is ki van kapcsolva, igen.
Ez fontos része. Ugye Szegeden éltek, milyen Szegeden élni, játszóterezni, mesélj nekünk egy kicsit erről, a napsugaras városról.
Igen, Szeged egy rendkívül élhető város, nagyon-nagyon sok lehetőséggel, és én úgy érzem, hogy egy egyedi varázsa van ennek a helynek. Számos parkja, ugye a Tisza part áll rendelkezésre arra, hogy kikapcsolódjunk. Ugyanakkor színházba is járunk, koncertekre, tehát
kulturális
lehetőségek is adottak, és hát a fesztiválok városa, tehát a fesztiválok egymást érik, különösen tavaszi-nyári periódusban, és nyilvánvaló, hogy ezeken mi is részt veszünk.
Azt hiszem, ki is mutatták, hogy messze a legmagasabb a napsütéses órák Igen. száma, igazi mediterrán város. És egy nagyon fontos gondolat így a végén, még az első beszélgetésünk lezárásaképpen, amikor a pályát választottál, említetted, hogy a Jóistenre bíztad, hogy akkor orvos vagy gyógyszerész kar legyen, és hát a gyógyszerész kar, mint látszik, csodálatosan bejött, hiszen oktatsz és kutatsz. Hogyan éled meg a hitedet? Mit jelent ez számodra?
Igyekszem napról napra megélni, és a Jóistennel való kapcsolatot ápolni. Nyilvánvaló, hogy kevesebb idő jut a mindennapok folyamán erre a bensőséges kapcsolatra, mint korábban, akár itt a gyermekévek alatt, hiszen ugye annó még lehetőségem volt különböző ifjúsági csoportokban, táborokban tevékenykedni, lelkileg töltekezni. Szegeden is részese voltam egy katolikus egyetemi csoportnak, majd karitatív tevékenység folytán árva gyermekekkel foglalkoztam. Ma már ugye a család és a munka mellett ez a kapcsolat a Jóisten és köztem van. Igazából próbálom a mindennapjaimat úgy megélni, hogy szeretetet adjak, akár hallgatókról, akár kollégákról van szó, egy-egy mosollyal, jó szóval töltekezni a mindennapok folyamán, és hát bízom benne, hogy azért lelkileg így módon tudok táplálkozni én is.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, és egy kicsit az oktató munkáról fogom kérdezni Ritát, maradjanak velünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk a beszélgetést dr. Ambrus Ritával. Ígértük, hogy egy kicsit az oktató munkáról is beszámolsz nekünk. Hogy is működik az?
Az oktató munka igen széles körű, mert ugye számos gyakorlatot vezetünk a hallgatóinknak, ami azt jelenti, hogy a Gyógyszertechnológiai Intézetben ismerkednek meg a gyógyszer készítés rejtelmeivel, tehát azokkal a készítményekkel találkoznak, amelyeket a gyógyszerészi gyakorlatban is nap mint nap elő fognak állítani, legyen ez egy oldat, egy kenőcs, egy kúp. A másik része az oktatásnak, ugye a tantermi előadások tartása, különböző elméleti kurzusoknak a koordinálása, ahol az alapok mellett nyilvánvaló, hogy a tudomány jelenlegi állásának megfelelően naprakész információkat adunk át a hallgatóinknak. Emellett pedig ugye meg kell említenünk a szakgyógyszerész képzést, a gyógyszertári asszisztens képzést, valamint az idegen nyelvű hallgatók számára folytatott képzéseinket.
Milyen arányban vannak külföldi diákok az egyetemen?
Szegedi Tudomány Egyetem gyógyszerész tudományi karán körülbelül 4-500 magyar hallgató folytatja a tanulmányait, és körülbelül egy olyan 100 idegen nyelvű hallgató kapcsolódott be a képzésünkbe.
Ahhoz, hogy ahogy említetted, nem csak az alapokkal foglalkozzatok mondjuk egy-egy előadáson, hanem nyilván az aktuális és friss kutatási eredmények is, gondolom, hogy nagyon-nagy önképzésre van szükség. A munkádnak hányad részét teszi ki mondjuk az oktatás, nézzük akár a gyakorlatokat, akár az előadásokat, illetve a saját kutatásoknak a folytatása a csoportban.
Hát úgy a megfelelő, hogyha fele-fele arányban tudjuk beosztani az időnket, nyilvánvaló, hogy ez változik igénytől függően. Amikor már egy kurzus tematikát megfelelően kidolgoztunk, akkor utána azt frissítenünk kell, bővítenünk kell némi információkkal. Amikor viszont egy alapkutatást elkezdünk, azt 100% intenzitással kell bővítenünk, és napról napra újabb eredményeket kell földolgoznunk, tehát az is igen nagy koncentrálást igényel.
Jó, segíti egymást ez a két terület? Mert én úgy tudom elképzelni, hogy igen, tehát, hogy talán azok tudnak a legjobban oktatni, akik maguk is művelik azt a területet. Ugye tulajdonképpen ti művelitek a kutatást, és egy kicsit ebbe vonjátok be a diákokat.
Mindenképpen segíti, és erre egy nagyon jó példa, hogy a tavalyi év folyamán elindítottunk az intézetben egy úgynevezett gyógyszer-nanotechnológia kurzust, amely arra épül, lényegében azokra a vonalakra, amelyeket mi is művelünk, és számos irodalmi műnek a feldolgozása révén állítottuk össze a jegyzetünket, és igen, nagy érdeklődésre tett számot ez a tantárgy.
Hiszen gondolom abszolút friss, és maga a terület nagyon hasznos.
Igen, igen, és érdekli a hallgatókat.
Azt is tudom, és nagyon örülünk, hogy Kiskunhalassal továbbra is tartod a kapcsolatot. Ugye szüleid már nincsenek itt, hiszen utánatok költöztek Szegedre, viszont gyakran megfordulsz. Milyen munkakapcsolatban vagy itt Kiskunhalassal?
Nagyon örülök annak, hogy a Szilágyi Áron Református Gimnázium gyakran lehetőséget ad arra, vagy felkéréssel fordul felém, hogy előadásokat tartsak, akár tanárok részére, kémiai továbbképzések formájában, akár diákok számára egy laborgyakorlat folyamán, vagy egy továbbképzési tájékoztató révén, és amennyire időm és energiám engedi, ezeknek a felkéréseknek mindig szívesen eleget teszek.
Ezt ezúton is nagyon köszönjük, és én gondolom, hogy a többi középiskola is, hogyha ilyen kéréssel megkeres téged, akkor biztos, hogy igen fogsz mondani, amennyiben ez időd engedi.
Természetesen igen.
Említetted, hogy az oktatás során ugye előadást és gyakorlatot is tartasz. Melyiket tartod jobbnak, vagy hozzád közelebb állnak, vagy eredményesebbnek?
A gyakorlatok vonatkozásában személyesebb kapcsolatot tudok kialakítani a hallgatókkal. Nyilvánvaló, hogy így módon egy kicsit közelebb áll ez hozzám. Ugyanakkor a tantermi előadások révén pedig egy picit más szempontból tudom megmutatni, vagy átadni azt az információt, amit szeretnék, és talán több lehetőség van arra, hogy az alapok megértésével, megmagyarázásával szépen építkezzünk óráról órára hallgatókkal.
Itt az önéletrajzodban olvastam, hogy számos olyan képességed volt és van, szervezőkészség, kommunikációs készség, melyiket használod a legjobban, ami már megvolt diákkorodban is ennek a munkának a során.
A szervezésre nagyon nagy szükségem van. Már az egyetemi évek folyamán is bekapcsolódtam a hallgatói önkormányzat tevékenységébe, ahol a szervezések kapcsán egy új kommunikációs nyelvre tettem szert. Erre szükség volt abból a szempontból, hogy az oktatók és a hallgatók között megtaláljuk azt az egyensúlyt, amire szükség van a mindennapokban.
És a jó kommunikációs készségedet pedig végig élveztük itt az adás alatt. Rita, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Kívánok és kívánunk Kiskunhalas nevében neked nagyon-nagyon sok sikert a szakmádban, és rendkívül sok örömet családodban és az oktató munka terén. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.